Természetes kiválás. Természettudományos értekezés három képben. Egyes. Azon a helyen lazán feküdt a bazalt réteg, alatta egy gneisz lap, úgy, ahogy a kihűlő kéregben megmerevedett. A két réteg közt egy darab oxidián kő volt, amit nyomtak a kőzetek. Ez a kődarab szeretett volna egy fél rőfnyivel lejjebb csúszni a puha zsírkőbe, de ez kicsit nehezen ment. Mint vajat kenyérre, a szél homokos fövenyt kent a bazalt rétegre, s a homokba száraz, szívós páfrányok kapaszkodtak. Felül, nem messze az oxidiántól, egy zöld halom lejtőjén halformájú, de szőrös állatok gubbasztottak. Bár nemrég kerültek csak e vidékre, otthonosak voltak már. Élénk, figyelmes szemük forogni tudott, nem úgy, mint ama halak és gyíkok szeme, melyek e vidéket lakták. Ez a fajta régen elhagyta már a vizet, hasukon két lágy mirigy fejlődött, e mirigyből fehér lé folyt, s a tehetetlen kölykök behabzsolták ezt a lét. Kicsi, zömök lények voltak, a szájuk félig hal száj, félig madárcsőr. Inyükből kemény, picin csontocskák törtek elő. A domb másik oldalán, hunyorogva a napfényben, feküdt az ichthyosaurus. Óriási testén ezer színben szikráztak a pikkelyek, széles szárnyait legyező formájában behúzta, földnek eresztette, kurta gyíklábait szétterpesztette a fűben. Az erdő felől repült ide, kígyózó köröket írt le a magasban, aztán a tenger fölött nagy ívben is most lefeküdt pihenni. Hosszú, keskeny állát lelógatta a lejtőn. Az egyik mirigyes, az, mely közelebb feküdt a repülőgyíkhoz, két-három rőfnyire, már egy fél órája nézte az óriást, mohón merett rá, nyilván észrevette, hogy az nem látja őt. A hatalmas állat szemgödréből hiányzik a harántizom, oldalt nem tudja mozgatni a szemét. A mirigyes tudta ezt, mert amint óvatosan és hangtalanul előre kúszott, vigyázott, hogy mindig oldalt maradjon. Az ichthyosaurus látókörén kívül. A mirigyes egyszer visszanézett, és vonagló mozdulatot tett, ekkor megmozdult a másik mirigyes, és utána kúszott. Mikor csak fél rőfnyire voltak, meglapultak. Összenéztek. A repülőgyík hátán, fent a nyaknál keskeny ér dagadt ki, tisztán látható volt a finom, zöldes bőr alatt, hogy árad lüktet benne az élet, és hogy dobog, hogyan vonaglik. A repülőgyík álmosan pislogott, még mindig nem látta a két mirigyest. Ha nem oly álmos és lusta, ha csak egy kicsit oldalt fordítja a fejét, égtelen dübe jött vala, csontos szárnyát messze kitárja, szájával odavág, a két melegvéri csúszómászó felmetélt hassal gurult le a domboldalról, s ő szikrázva, ragyogva emelkedik a magasba, két perc, s a felhők közt lebeg. De nem mozdult. Az első mirigyes nekifeszítette lábát a homoknak, elrúgta magát. A másik elkapta repülőgyík farkát. Az első a hátára ugrott, s egyetlen harapással felszakította azt a finom, lüktető eret. Aztán jól megkapaszkodott a pikkelyekben, mert a repülőgyík szétcsapta szárnyait, torony magasat ugrik, visszaesik megint, s a felszakított sebből zöld lép patagzik. Kintja a száját, a hatalmas test remegni kezd. Ájult, merev szemei kidagadnak. A mirigyesek ott gubbaszkodnak a hátán, s várnak, míg elcsöndesül. Kettes. Az oxidiánkő fél rőfnyit csúszott, a bazalt még mindig nyomta, a gneisz valamit engedett. A homoktorlasz félre siklott, de még áll a domb fölötte, rajta finom, másfajta pázsit. A közeli tó vize azóta valamit emelkedett, úgy, hogy most a domb oldalát mossák a habok. Ügyes kezek cölöpöket vertek a tó fenekére, s a cölöpökre négyszögletű nagy fészkeket raktak fából. Híd vezet a parthoz, ezen a hídon hátsó lábra emelkedve jön két majom, abból az új fajtából való, amelyik házakat épít. Mindkettőnek dorong a kezében. Pofájuk csupasz. A vézna nyomorult testet idegen állatok bundája borítja. Átjönnek, s a domb lejtőjén elbújnak egy bokor mögé. Kétszer jött fel, s szállt le a nap, s nem volt bátorságuk megtámadni az óriás majmot. Az óriás majom velük együtt jött le a hegyekből, de nem tartott velük. Nem kellett neki dorong. Kézzel folytotta meg a lámpát, s a vaddisznónak a nyakát átharapta. Nem kellett annak se cölöp, se ház, ahelyett inkább gyakran megette, hogy kiráncigált a cölöpöket, s ha ilyenkor közeledtek hozzá, ütött, s a fogait vicsorgatta. De nagyon erős volt, nem bírtak vele. Néhány nap előtt kézzel lyukat ásott a domb másik oldalán, s abban elrejtőzött. Néha bújt csak elő, hogy valami galibát csináljon. A két dorongos majom ott gubbaszt a bokor mögött, s néha kidugja a fejét. Tudják, hogy az óriás majom ott szuszok barlangjában nyilván alszik. A szemük izgatottan forgolódik. Így vártak sokáig, és egymás kezét szorongatták aggodalmasan. Néha a cölöpház felé pillantanak, az egyik pillér széttörve lóg alá, ezt az óriás majom csinálta. Nagy megnyugvásukra szolgált, hogy a házak eresze alatt csapatos túl ültek a majmok, s figyelték a jelenetet. Legrosszabb esetben azok idefutnak, segítségükre lesznek a munkában. A napleszállóban határozni kell. Végre megmozdul az egyik, lassan húzódik a barlang felé oldalvást. A másik utána. Görcsösen szorongatják a dorongot. Az óriás majom bent fekszik az odúban. Az egyik óvatosan nyújtja előre dorongját, vigyázza, löki be az odú száján. Hangosan bömböl odabent az állat, kidugja a fejét, és égtelen düben csikordulnak meg a fogai. A két majom visszaugrik a domblejtője mögé, meglapulnak. Most vadul, véres szemekkel néz szét az óriás majom. Neki lódul, hogy kimásszék. Roppant öklével a levegőbe kap. De ahogy megfordul, suhint a dorong. A másik oldalról az egyik felmászott a domb tetejére, behúzott fejjel kiálló pofacsontokkal. A dorong koponyán találta az óriás majmot. Vonítva fordul meg, támadójára veti magát. De az megugrik, s most társa a másik dorongos sújt le bozontos koponyájára. Az óriás majom lerogy, ordítása hosszú, gurgulázó hörgésbe vész. 3. A domb meglehetősen lelapult, mert letarolták, s téglákat raktak fölébe. A téglákból pince lett, a pince fölé cöveket raktak, ezekre épült a kávéház padlója. 4 méternyire a domb fölött merőleges irányban ezt a padlót linóleum borítja, s a szőnyegen a domb jobb oldala felől kicsi asztal áll egy ablakfülkében. Ennél az asztalnál ül, balog, kéziratot olvas, és nem veszi észre, hogy szemben egy másik asztalnál a domb bal oldala felől ott ülnek Balázs, a kritikus, és Kacolai, a népszerű fiatal drámaíró. Éppen most ültek le. Ő nem veszi észre őket, de azok meglátták. Oda néznek, de nem szólnak. Balázs mosolyogva int Kacolainak, hogy ne zavarják, úgy látszik, el van merülve. Kéziratot olvas. Igen, az utóbbi időben nagyon szorgalmas. Sokat dolgozik. Az Éjszak óta, ami 2 évvel ezelőtt jelent meg, volna már vagy 3 kötetre valója. Nagyon helyesnek találom, hogy válogat. Író soha nem lehet eléggé szigorú önmagához. Hát az igaz, igaz. Jól tudod, mi sokra tartom ezt a balogot. Hiszen ebben megegyezünk. Egyik a legkitűnőbb publicistáinknak. Én is mindig azt mondom. Minek ír ez az ember novellákat? Minek rontja magát? Igazán kár. A novella nem neki való műfaj. Látod, ugyanezt mondtam nemrég Mucskainak. Furcsa, hogy mégis a legszívesebben tárcákat ír. 2 éve alig ír egyebet, amellett biztosan nagyszerű humoreszkeket tudna írni, biztosan van tehetsége hozzá. Hogyne, nagyszerűket tudna írni, mindig mondom. Én nagyon sokra becsülöm, látod, de hát az ember nem tehet a lelki ismerete ellen. Ilyen ügyes publicista, hát hogy jön ő ahhoz, hogy drámát írjon? Drámát írt? Igen, drámát írt. Beadta a darabot a nagyszínházhoz azzal, hogy ez életének egyetlen munkája, amire tart valamit. Ettől függ, hogy maradhat-e író vagy sem. Ennek a darabnak a sorsától. Ha nem lesz vele sikere, örökre leteszi a tollat. Szép. Hiszen éhen hal, egyebe sincs, amiből megéljen. Én is azt mondtam. Mit tegyen az ember? Az igazgató ideadta nekem a darabot, tudod? A más felesége óta, amivel olyan sikerem volt, nagyon megbízik a színpadi érzékemmel, szóval ide adta, hogy mondjak róla véleményt, persze diszkréten, hogy ne tudjanak róla. Szóval a véleményemtől teszi függővé, elolvassa-e az embert, ez a címe a Balogh darabjának. Na és, elolvastad? El. Egészen máig gondolkodtam rajta. Ebben a pillanatban határoztam el magam, most, hogy itt láttam ülni. Nem tehetek a lelki ismeretem ellen. Hát milyen? Rossz? Tudod, kérlek, nem színdarab. Van benne minden, líra, filozófia, emberismeret, de tudod, kérlek, sehol egy eredeti helyzet, ami kell a népnek. Nem ajánlhatom tiszta lelkiismerettel, hogy előadják. Hát nem ajánlod? Lehetetlen. Te tudod, hogy szeretem ezt a fiút, de ez más. Na és ha Balogh megtudja, hogy te... Nem tudhatja meg, mert a Dili megígérte nekem, hogy senkinek sem szól. Ha nekem nem tetszik a darab, visszaadja Balognak azzal, hogy az ő saját dramaturg meggyőződése szerint, és a többi, és a többi. Pszt! Vigyázz, már nem olvas, ide figyel. Jó reggelt, kedves Balogh, mi szépet olvas? A kék vár, ami ma jelent meg, gyönyörű. Délelőtt beszéltek a klubban róla, és én ugyancsak kiálltam magáért. Méregbe jöttem. Nem igaz, mondtam, ellenkezőleg nagyon tehetséges munka. Kiabáltam folyton. Az oxidiánkő még egy fél rőfnyi csúszott, lekerült a gneiszlapról, és kényelmesen kinyújtózott a puha zsírkőben, az asztal alatt, a kávéház alatt, a pince alatt, a homok alatt, a bazalt réteg alatt.